néhány hete az a megtiszteltetésért, hogy felkértek az Onkoviár egyik nagykövetének. Hát erre nyilván azonnal igen mondtam. Egyrészt, mert egy olyan programról van szó, aminek az egyik pillére, hogy tartósan kórházban fekvő gyerekeknek nyújt kiegészítő terápiás lehetőségeket VR játékokon keresztül. Hát ez már önmagában is elég menő szerintem. Egy másik ok, hogy ezt a projektet már több éve nyomon követem. Erdős Sándor, aki az egésznek a kiötlője, kétszer is volt itt a Szertár Podcastben korábban. Először még orvostanhallgatóként, amikor még csak diplomamunkafázisban járt az OnkoVR, majd később, amikor a Fémleb egyik döntőseként beszélt nagyon röviden a módszer szorongásoldó potenciájáról. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, a Szert, akarom mondani, OnkoVR nagykövet. Ja, igen, meg a Szertár Podcast 242. adásának is a szerkesztő műsorvezetője. Egyfelől mondhatnánk, hogy teljesen okafogyott a mai beszélgetés, mert amit támogatási célösszeggyűjtés kitűztem magamnak, az főleg néhány nagyon nagyvonalú adományozónak köszönhetően néhány nap alatt összejött. Ezért rettentően hálás vagyok. Ugyanakkor vannak más követek is, akik még javában gyűjtenek, és természetesen az alapítvány számla száma sincsen lezárva. A támogatási lehetőségekről berakok egy linket a leírásba. Szóval köszönjük, ha utaltok, de az adást is hallgassátok meg mindenképpen. Aminek a létrejötte... nem volt zökkenőmentes. Az alapítvány irodájába mentem el, ahol mihelyt elkezdtük a beszélgetést, azonnal nekiálltak a szomszédház szétverésének. Hála a megfelelő mikrofonoknak és az utómunkának ebből szinte semmit nem fogtok hallani, de azt hiszem magyarázza az időnkénti tónusváltásokat a beszélgetésben. Úristen, de nehéz volt koncentrálni, miközben folyamatosan püfölték a falat a másik oldalon. Szajes Petrával, az OnkoVR operatív vezetőjével és Erdős Sándorral, a szakmai vezető alapítóval beszélgettünk, aki egy kicsit úgy tűnik, mintha szeretne egy lépéssel hátrébb állni az OnkoVR mindenes szerepétől.
Hát az alapítósokat ugye nem tudom, mert az egy jogi dokumentum köti, de egyébként az lenne hosszú távon a cél, igen, hogy ez egy nélkülem is működő dolog legyen, és ne az én mindennapjaimtól függjön az, hogy most hány gyerekhez érünk el, vagy milyen dolgokat csinálunk, hanem legyen egy csapat, mint a bosszúállók, akik minél több gyerekhez el tudnak jutni a mindennapok során.
Viszont én azt mondtam, és ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy amikor mi először beszélgettünk, akkor ez neked még diploma munkafázisban volt ez a dolog. De hogy ez a te ötleted volt, hogy VR-t kéne tesztelni, vagy ez valamelyik konzulensednek volt az ötlete, vagy valahonnan láttátok, mert nem akarom így a babérokat a te fejedre tenni, úgyhogy nem érdemled meg.
Köszönöm szépen. Nem, ez abszolút az én ötletem volt. Én negyedéves orvostanhallgató voltam, és akkor nagyon nagy felvirágzása volt a virtuális valóságnak, és pont ezért megpróbáltam hogy beleilleszteni a virtuális valóságot az egészségügyben. És akkor voltak már meglévő módszerek, de onnan általában lepattantam, nem kerestek embert, vagy még nem tartott itt a technológia, azt mondták, és ezért nem akarnak vele tovább foglalkozni, vagy még foglalkozni. És akkor én ezt fel is adtam, ezt az egész dolgot, és elmentem a második számú gyermekgyógyászatot, klinikára, epilepszia témakörében kutatni, és akkor ott segített Horváth Klára doktornő, aki a témavezető mai napig, PhD hallgatóként is, és ő kérdezte meg, hogy nincs-e valamilyen ötletem, amivel szeretnék foglalkozni, és akkor egy ilyen mesebeli történet keretében lett ez az egész, ami hol most járunk.
Ez tökre úgy hangzik önmagában is, mint valami mese, hogy elkezdte a szegény ember legkisebb fia a dolgokat, vagy nem tudom, és most eljutottatok oda, hogy rengeteg kórházban vagytok, és más helyekre is mentek vele. Mi volt ez alatt a pár év alatt, hogy ideig jutottatok?
Az első és legfontosabb dolog az volt, hogy elkezdtünk kutatni, tényleg alanyokon benne a kórházban, vagyis gyerekeken vizsgálni azt, hogy milyen hatással van a virtuális valóságnak. Ezek tartósan kórházban fekvő, leginkább daganatos gyermekek.
És ezért OnkoVR.
Igen. És azt tapasztaltuk, és ez publikálás is alatt vannak ezek az eredmények, hogy a gyermekek hangulata javul, hogyha VR-ral játszanak a kórházban, kontrollált körülmények között, mint hogyha telefonon játszanának.
Na jó, de ja igen, mondtad, hogy telefonon, de más játékokat próbáltatok? Tehát volt ilyen kettős vakteszt, hogy beraktátok a gyereket a valóságban, meg a virtuális valóságba is?
Csak telefonos teszt volt, és a telefonhoz képest látjuk azt, hogy jobb a hangulatuk, mint hogyha telefonon játszanának. és ebből is különböző pályázatok megnyerése után jutottunk oda, hogy tudtunk egy eszközparkot létrehozni, és egy saját játékot fejleszteni, ami kifejezetten onkológiai, tartósan kórházban fekvő gyerekekre van kitalálva, és olyan pszichológusokkal, orvosokkal, kutatókkal, meg magukkal a gyerekekkel dolgoztunk együtt, hogy megtaláljuk azokat a különböző módszereket, amiket a virtuális valóságba át tudunk illeszteni, és ezáltal még jobban támogatni az ő mindennapjaikat.
Petra, te hogy kerültél a képbe?
A civil szektor 3 éve képezi az életem részét, így egyetem mellett, és Sanyival is itt a szektoron belül ismerkedtünk meg. És már tavaly egyszer-kétszer eljártam vele önkénteskedni, gyerekotthonokba mentünk VR-ozni, és most 5 hónapja vagyok már munkavállaló.
Ha jól tudom, te nem egészségügyben dolgozol, vagy nem orvostanhallgató vagy?
Nem, én végzettségem szerint közgazdász vagyok, és most járok még egyetemre, és ott egészségügyi menedzsmentet tanulok, szóval, hogy így van közöm hozzá. Ugyanúgy tanultam anatómiát, mint Sanyi, nyilván nem olyan mennyiségben, mint az orvosin, de hogy úgy gondolom, hogy azért van közöm nekem is az egészségügyhez.
És miért gondolod, vagy miért érezted azt, hogy tök jó, akkor most beteg gyerekekkel fogsz foglalkozni VR-on keresztül?
Azért, mert úgy gondolom, hogy van egy eszköz a kezünkben, amit tudunk jó dolgokra is fordítani, és akkor miért ne hozzunk ki ebből az egészben még többet, mint ami most mondjuk van, hogy van egy digitális kalandjáték, mert hogy ebben annyi minden van még, és úgy gondolom, hogy együtt képesek vagyunk rá.
Lehet, hogy ez a bosszú állók nem a legjobb kifejezés erre, amit csináltok, de hogy kell ezt elképzelni? Bementek a kórházba, mi történik onnantól kezdve?
Ugye most már 2 oldalága van a kórházi programjainknak. Az egyik az egy kutatás keretében zajlik, ami során TDK-hallgatók, PhD-hallgatók kifejezetten kutatási céllal mennek be tartósan kórházban fekvő gyermekekhez, és különböző akár pszichológiai kérdőívek, illetve olyan szenzorok segítségével mérik a gyermekek szorongását, hangulatát, amivel jobban alá tudjuk támasztani azt, hogy a virtuális valóság igenis működik ezekben a körülmények között is. Illetve van már egy újabb lábunk, ami a legutóbbi beszélgetés óta fejlődött ki, hogy 6 város 10 intézményében, ezek többnyire onkológiai centrumok és megyei székhelyek, ahol nagyobb kórházak vannak, ott a pszichológusok rendelkezésére áll egy-egy szemüveg, ami általunk fejlesztett játékkal, és ők a mindennapok során egyfajta a pszichés megsegítés vagy a pszichoterápia kiegészítéseként alkalmazzák a virtuális valóságot, és a legnagyobb pozitív eredményünk a kapcsolatfelvételben és a közös hang kialakításában adódott eddig a pszichológusok révén.
Lehet, hogy egy kicsit nehezen bírom elképzelni. Tehát ott van egy gyerek, aki esetleg nem nagyon nyílik meg, akkor odaadnak rá egy szemüveget, hogy még véletlenül sem lássa a pszichológust, és akkor közben ezáltal tudnak beszélgetni?
Egy krónikus betegségnek a diagnosztizálása az egy nagyon megterhelő életesemény, nagyon sok szorongással, nagyon sok mentális nehézséggel jár. Ilyenkor nagyon sok gyermek önmagába fordul, és nem nagyon nyit a külvilág felé. Viszont vannak, és leginkább a tinédzser fiúk, akik ilyenkor így a virtuális világban a telefon, a videójátékok világában menekülnek, és gyakorlatilag ott próbálnak megküzdeni így az adott helyzettel, és nem a való világban. Ezek a gyerekek nem nagyon nehéz kapcsolódni, és azokkal a gyerekekkel, akikkel nem lehet kapcsolódni, azokkal nem nagyon lehet bármilyen pszichológiai foglalkozást csinálni. És pont ezért az, hogy a virtuális valóság az egy közös élménnyé alakítható azáltal, hogy a gyermek átéli az élményt, a pszichológus pedig egy laptopon keresztül tud neki segíteni, akár közös sikerélményt is megélhetnek egy-egy részfeladatban. Ez egy olyan kapcsolódási pontot, gyakorlatilag egy hidat képez a két ember között, ami utána átalakítható olyan terápiás foglalkozásokká is, amit mindenki számára ismert, akár művészetterápia, vagy zeneterápia, vagy meseterápia.
De itt ugyanazt a játékot használják, mint amit az onkológiás gyerekeknek fejlesztettetek? Vagy ezek mind ugyanazok a gyerekek?
Ez ugyanaz a játék, és ennek a játéknak a továbbfejlesztésén is dolgozunk, mert most két ilyen al-mini játék van, és gyakorlatilag egy ilyen fesztivál jellegű játékot szeretnénk létrehozni, vagy egy ilyen karnevál jellegű játékot, ahol több mini játék is megtalálható, és mindenki számára ki tudja választani azt, hogy éppen miben szeretne játszani.
De miért nem emeltek le egyszerűen egy meglévőt a polcról?
Azért, mert ez nem olyan egyszerű, mert nagyon sok kritériumnak kell megfelelnie, illetve egyik sem specifikus. Nem nagyon vannak az onkológiában, én virtuális valóság alapú videójátékokról nem is tudok, 2D rendes számítógépes játékok vannak, de azáltal, hogy mi direkt erre a korosztályra, és direkt ezekre a betegség típusokra fejlesztünk, ezért nagyon sok olyan elemet tudunk beletenni, ami akár segíthet nekik abban, hogy a mindennapi világukat megértsék. Miért van szükség a tablettára? Mondjuk, amikor egy ilyen ellepik a szigetet a különböző kis sejtek, vagy ellenségek, akkor hogy
ezzel
lehet...
Ezzel én is játszottam.
Igen, akkor hogy lehet a tablettával legyőzni ezeket? Mire való az orvosi táska? A kemoterápia milyen szerepet játszik a mindennapjaikban? Ezáltal sokkal nagyobb támogatást tudunk így elérni a pszichológusok és a gyermekek felé is.
Tehát van egy edukációs oldala is.
Így van, amiről nem beszélve, hogy ezt a játékot pontosan ismerjük, és tudjuk minden dolgát, tudjuk, hogy mikor, mire, hogyan reagálnak a gyermekek, részt, akármikor bele tudunk nyúlni, új dolgokat tudunk beletenni, szóval gyakorlatilag egy saját kis játszóteret, vagy egy saját kis gyurmát tudunk kialakítani ebből, amit úgy tudunk formálni, ahogy szeretnénk a jövőben is, és így sokkal jobban be tudjuk illeszteni a magyar egészségügybe.
Hát ezt a gyurmaképet nem fogom tudni überelni. Viszont van egy másik pillér is, amin dolgoztok. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekhez is mentek. Ez nekem egy kicsit úgy tűnik, mintha egy nagyon-nagyon nagy távoli ugrás lenne, vagy hogyan kapcsolódik ahhoz, amit csináltok?
Távoli ugrásnak is tűnhet, viszont ugye, mint ahogy említettem, hogy van egy eszköz a kezünkben, amit nem csak kórházban tudunk használni, vagy hogy így nincsen kórházhoz kötve, akkor miért ne vigyük el olyan gyerekeknek, akiknek nem képezi a mindennapjait. Szóval, hogy nagyon sok olyan gyerekkel találkoztunk, akik még életükben nem láttak ilyen virtuális valóság szemüveget, és arra a 15-20 percre kicsit ők is ki tudtak kapcsolódni. És az OnkoVR együtt programban igyekszünk ismeretterjesztő foglalkozásokat tartani, hogy ne csak játszunk, hanem tanuljunk is, és így egyfajta élmény alapú foglalkozást tudunk a gyerekeknek biztosítani. Például a hetekben az emberi testről fogunk beszélni. Átbeszéljük, hogy mik a legfontosabb szerveink, miért fontosak, hol helyezkednek el, és ezt követően az egészet megnézzük a szemüvegben is. És rá tudnak majd a gyerekek kattintani a májra, a vesére, tudják forgatni, hogy hogyan néz ki így a csontvázon belül, vagy az emberi testen belül hol helyezkedik el. És szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas és újfajta ilyen ismeretterjesztés, amit mi most próbálunk megalkotni.
Nem elég a biológia óra?
Én úgy gondolom, hogy ha te látod, és nem csak a könyvben látod leírva, hanem így vizuálisan is látod, hogy hogyan néz ki a májad, akkor sokkal inkább befogadod. Ez olyan, mint amikor sorozatot nézel, és emlékszel, hogy mi volt a, nem tudom, első évad első részben, kivel találkozott XY-n, és ugyanez, hogy te látod magad előtt, hogy a testen belül neked hol van a vesséd, vagy hogyan néznek ki a vesség.
Ehhez van egy külön program, vagy ehhez ti magatok fejlesztettetek szintén egy játékot, vagy egy ilyen megismerő alkalmazást?
A jövőben mindenképp szeretnénk egy saját programot fejleszteni erre, hogy egy ilyen virtuális utazás keretein belül a gyerekek lássák, hogy a testen belül hol helyezkednek el ezek a szervek. Most jelenleg a szemüveg alkalmazás boltjából töltöttünk le egy játékot, a Humán Anatómia nevezetű játékot, amit amúgy orvostan hallgatók is használhatnak az anatómia vizsgájuk előtt.
De hogy... Komolyan.
Ennek ez a célja, hogy az orvostan hallgatók minél részletesebben lássák ezeket a szerveket, de hogy amúgy tervezünk saját OnkoVR alapú játékot.
De így lebutítva a gyerekeknek, vagy miben lenne más, mint amit mondjuk az orvostan hallgatók használnak?
Nem tudom, hogy emlékszel-e a Miss Mici autóbusza, iskola buszára. Ez egy...
Szerintem van egy generációs különbség köztünk, de igen, tudom, hogy miről van szó.
Szóval, hogy ott egy mini buszban mentek le a gyerekek az emberi testbe. És hogy valami hasonlót szeretnénk mi is, ami direkt a gyerekeknek is izgalmas lehet. Mert hogy ez egy sokkal ilyen exaktabb, kompaktabb alkalmazás, amink most van, és egy ilyen egyszerűsített változatot szeretnénk.
Milyen gyerekekhez viszitek ezt?
Alsósakhoz és felsősekhez. De jövőben mindenképp szeretnénk iskolákba is elvinni, szóval nem csak hátrányos helyzetű gyerekekhez, hanem iskolákban is.
Akár igen, ezt próbáltam kihúzni így nagyon körmönfont módon, mert hogy én voltam veletek Csepelen az egyik tanodában hátrányos helyzetű kölykökkel. Hát elég nehéz velük kapcsolatot teremteni.
Én is ezt tapasztaltam, viszont most, hogy hetedik hete járok már, úgy érzem, hogy elfogadtak, és úgymond közéjük tartozom, és így sokkal inkább tudunk mi kapcsolatot tartani, és egy ilyen foglalkozáson nem tudom, 6 gyerek vesz részt, és hogy megvárják azt, hogy átbeszéljük a témát, például beszélgettünk a bolygókról, átbeszéltük az egész témakört, csináltunk feladatokat, utána megnéztük a szemüvegben, és tudták, hogy ez a foglalkozás vége, hogy utána ők bármivel tudnak játszani a szemüvegem. Szóval így keretezzük ezeket a foglalkozásokat, és akkor tudják a gyerekek, hogy mire számítsanak. És ezáltal végigülik ezt az órát, és beszélgetünk, és interakció születik.
Mi lenne a célotok, hogy minél több onkoviáros ember legyen, vagy hogy tréningeket tartsatok olyanoknak, mondjuk tanároknak, vagy más gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, akik ők maguk is tudják alkalmazni? Mert gondolom azért a kapacitásotok véges egy idő után.
Az Együttel, amiről a Petra előbb beszélt, és egy ilyen edukációs platformként gondolkozunk benne, ott egyelőre mi szeretnénk majd önkénteseket toborozni, és akkor egyelőre itt Budapest környékén, később pedig országszerte eljutatni ezeket a foglalkozásokat. Az OncoVR-ral kapcsolatban pedig pszichológusok a weboldalunkon keresztül bármikor tudnak jelentkezni, és ott is most próbálunk fejleszteni egy olyan platformot, ami ilyen e-learning jelleggel, kis videókon keresztül, pici teszteken keresztül megtanítja azt, hogy hogyan lehet a virtuális valóságot használni a kórház falain belül.
És mik lennének a távlati céljaitok, vagy a nem túl távlati célotok, mi az, amit el szeretnétek érni a OncoVR keretein belül?
Maga a kórházi programunkban szeretnénk minél több pszichológussal megismertetni a virtuális valóságot, ezért is dolgozunk, és ezért is készítjük ezt az említett e-learning platformot. Az Együttel szeretnénk ezt az önkéntes csapatot létrehozni, és minél több helyre, akár heti, két heti rendszerességgel egy-egy ilyen missziót tartani, ahol akár normál tantervű iskolákban, akár szociálisan rászoruló gyerekeknek tanodában tudunk tartani edukációs foglalkozásokat, illetve ami a nyárnak a nagy feladata lesz, és amiben szeretnénk még terjeszkedni, az pedig egy olyan kommunikációs adatbázis, vagy tudásbázis, ahol akár szülőknek, akár gyermekeknek tudunk így a mentális egészséggel kapcsolatban segítséget adni, így a digitális kor vagy a modern világ nehézségeivel kapcsolatban, akár szakértőkkel, akár tapasztalati szakértőkkel, akik átélték ezeket a problémákat, tudjunk olyan segítségnyújtást adni, hogy mikor van az, amikor már baj van, mikor érdemes már egészségügyhöz fordulni, mikor érdemes pszichológushoz fordulni, mik a legnagyobb problémák így a modern világban. Pár éve még így a virtuális autizmusról, vagy az internetes zaklatásról nem is hallottunk.
Virtuális autizmus?
Igen, hogyha kiskorú gyermekek 2-4 évkörben nagyon nagy mennyiségben fogyasztanak digitális tartalmat, akkor autizmusszerű tünetek, impulzivitás, felszínes kapcsolatok, rugalmatlanság alakul ki, úgyhogy 2 éves kor alatt nem is nagyon ajánlott képernyőfogyasztás.
A digitális cumi.
A digitális cumi, így van.
Ezt a Instagram oldalatokról tudom, hogy mi ez.
Na, szuper. Szóval, hogy ilyen jellegű, nagyon jó is, hogy mondod, ilyen jellegű tartalmakat szeretnénk akár Instagramon is, akár YouTube csatornán is, hosszabb, rövidebb beszélgetések kapcsán egy ilyen tudásbázis jelleggel, ilyen tudománykommunikációs vagy edukációs platformot létrehozni.
Ezt csak azért dobtam be, hogy kövesse mindenki az Instagram oldalatokat, mert ott kiderül az is, hogy mi a digitális cumi, és akkor most nem áruljuk el, bár ebből valószínűleg ki lehetett deríteni nagyjából. Eddig egy sikersztorinak tűnik, amit elmondhatok, de hogy állnak hozzátok az egészségügyi szakemberek vagy a pszichológusok? Mindenki nagyon nyitott, és azt mondja, hogy szuper, itt vannak az onkoviárosok, vagy ütköztetek-e falakba?
Én azt érzem, hogy a nyitottság megvan, és látják azt, hogy az új típusú problémákra új típusú megoldások szükségesek.
De?
De sajnos a magyar egészségügy leterheltsége miatt ezek az innovatív megoldások, hogyha nem szakmai protokollok alapján tudjuk őket beilleszteni, akkor nagyon nehéz érvényt adni ezeknek a megoldásoknak. Mi nagyon örülünk, hogy vannak olyan lelkes pszichológusok, akik foglalkoznak ezzel az egésszel, és segítik a mi munkánkat, és segítenek ahhoz, hogy egyszer majd mondjuk az Országos Gyógyszerészeti Intézethez oda tudjunk vinni egy nagyon vastag mappát, hogy ezt értük el, és ezért szeretnénk majd akár receptre, vagy szakmai protokollok alapján bevezetni a magyar egészségügybe, vagy Európában bárhol ezt az egészet, úgy, ahogy Amerikában már receptre lehet felírni különböző applikációkat, sőt virtuális valóság programot is. Szóval, hogy ebben bízunk, hogy előbb-utóbb eljutunk majd ide is, hogy itt is menő lesz modern eszközöket használni a gyógyászat pszichológiai, pszichiátriai részén is. Szóval ezért ütközünk azért nehézségbe, hogy a pszichológusok azért le vannak terhelve.
Ez hogy néz ki egy ilyennek a terápiaként való engedélyeztetése? Mi kell hozzá?
Ezt jó lenne tudni.
Sok pénz.
Biztosan sok pénz, sok idő, meg sok kutatás, de Európában nincsenek egyértelmű protokollok arra, hogy mondjuk egy applikációt vagy egy játékot hogyan lehet engedélyeztetni. Amerikában az FDA-nek, ami a helyi gyógyszer engedélyeztetési hivatal, ott vannak már olyan ajánlások, amik elmondják, hogy milyen úton keresztül juthat oda egy eszköz, egy applikáció, egy szoftver, hogy az hivatalosan elfogadott receptre felírható terápiás eszközként tudjuk rá tekinteni.
Doktor úr, ki az, akinek ellenjavolt az OncoVR játék? A 2-től 4 éves korig azt már tudjuk, hogy nem.
Abszolút. Mi leginkább serdülőkkel foglalkozunk, szóval ez a 10-12 éves korosztálytól felfele. Ha különböző szemészeti problémák, neurológiai problémák, itt gondolok az epilepsziára, vagy a szemészetnél a kancsalságra, ezeknél egyáltalán nem ajánlott. Különböző idegrendszeri eltérések, agynyomásfokozódás, ahol esetleg tudunk provokálni egy epilepsziát, ezekben az esetekben nem szoktunk használni, így mondjuk a tumoros betegeknél is ott, ahol egy tumor van, ott azért nem szoktuk ezt alkalmazni.
Gyönyörű a teszádból, Sanyi, hogy elmondott, hogy akkor kinek ellen jobb volt, meg hogyan kell csinálni, de amire utaltam korábban, hogy amikor én elmentem veletek Csepelre, hát a zsákból, ha ahhoz képest, ami ott uralkodott, az nyugodt, nem tudom, mi az, ami nyugodt szokott lenne. Szóval az a lényeg, hogy elég nehezen lehetett megtalálni a kölykökkel a kapcsolatot.
Ezzel teljesen egyetértek. Amikor először látogattunk el Csepelre Sanyival, akkor mi is ugyanezt éreztük. Akkor 12-14 gyerkőcöt érdekelt az, hogy mi milyen foglalkozást is fogunk tartani. És én egy órás óratervvel készültem, akkor táplálkozás, higiénia, meg ilyesmikről beszélgettünk volna, és semmi nem valósult meg belőle. Szóval bementünk, és...
Hát
és
ahhoz akar... képest velem legalább valamit tudtak csinálni.
Igen, igen, de hogy semmi, szóval ami a fejemben volt, semmit nem tudtunk megvalósítani. Mindenki iszonyúan lelkes volt, hogy úristen, VR szemüveg, mi az a VR szemüveg, VR-ozzunk, lövöldözős játékotok van? Mitek van? És akkor hát elkezdtünk játszani, szóval ott nem is igazán volt semmilyen ismerkedés, mert mindenki így bontogatta ki a szemüvegeket, hogy na, nem akarunk beszélgetni, csak játszunk. Szóval az első alkalom ilyen volt, és azóta eltelt 5 alkalom, a létszámot korlátoztuk, szóval egy foglalkozáson 6 gyerkőc vehet részt. Ketté bontottuk a korosztályt, vannak alsósak és felsősek, és azóta én úgy gondolom, hogy velem is többször találkoztak, és sokkal elfogadóbbak és nyitottabbak lettek felém is. És akkor most úgy néznek ki ezek a foglalkozások, hogy átbeszélünk egy adott témát, utána megnézzük a szemüvegben, és utána pedig játszunk. Szóval úgy gondolom, hogy ez egy tök jó struktúrája egy foglalkozásnak, és a gyerekek is szeretik.
De ez jó, hogyha ezt is elmondjátok, mielőtt önkénteseket akartok toborozni, hogy nem mindig arról szól, hogy bementek valahova, aztán gyerekek úgy viselkednek, ahogy szeretnétek, hogy viselkedjenek.
Mindenképpen. Én kórházban önkénteskedtem nagyon sokáig, és a kórházhoz képest egy elképesztően éles váltás volt. Míg a kórházban tök hálásak voltak, hogy ott vagyunk, és megköszönték, hogy tök jó, hogy foglalkoztál a gyerekemmel, nem tudom, egy órán keresztül. Itt semmiféle visszajelzést nem kaptunk a gyerekektől, mondjuk. És ugye nekem ez volt egy óriási nehézség, hogy míg a kórházban én uraltam azt az egy órát, kvázi, addig a tanodában nem, hanem a gyerekek vették át az uralmat.
De ez valahol de jól amúgy, is van így.
Persze, csak én annyira görcsösen ragaszkodtam ahhoz, amit elterveztem, és amúgy nagyon fontos az, hogy rugalmasak legyünk, mert ugye egy ilyen környezetben adaptálódni kell a szituációhoz, de hogy azóta például az űrös foglalkozáson nagyon-nagyon aranyosak voltak a gyerekek, így elkezdtek ilyen fantáziasztorikat kitalálni, hogy akkor most tényleg a Marson voltunk, és néztük a Marsot, és akkor nem
mert
tudom...
Nem tényleg, hanem a virtuális valóságban. Ja, csak azoknak a hallgatóknak mondom, akik most kapcsolták be esetleg az adást, igen.
És akkor végig arról beszéltek, hogy ők milyen UFO-kat látnak, meg hogy leszállt egy űrhajó, és így annyira érdekes volt az, hogy így benne vannak egy virtuális valóságban, és még kreálnak rá egy sztorit. Elképesztően cukik voltak, meg így meg tudjuk fogni a bolygókat a szemüveggel, és akkor, hogy úristen, megfogtam a napot, és leég a kezem, hogyan dobjam el. Szóval nagyon-nagyon aranyosak voltak.
Én egy kicsit más oldalról közelítem meg, én egy kórházi történetet szeretnék elmesélni, ami Pécsen keletkezett. Az egyik pszichológusunk mesélte el nekünk, hogy volt egy gyerkőc, egy 10-12 éves fiúcska, aki nem nagyon kapcsolódott senkihez sem, így egész nap a telefonját nyomkodta, nem nagyon jött ki csoportos foglalkozásokra, a nővérekkel sem tudott beszélgetni, és pont ezért, amiről előbb is beszéltem, hogy megvolt az, hogy így a betegsége miatt egyszerűen így elfordult a való világtól, és nagyon beszűkült, nagyon érzelmileg sivár állapotba került, és említette az ottani pszichológus kolléganő, hogy van ez a lehetőség, hogy ilyen virtuális valóságszemüvegekkel lehet játszani, és a gyerek egyből szemei felcsillantak, és látszódott az, hogy így a pszichológusra gyakorlatilag egy ilyen modern istennőként tekint rá, hogy mennyire jó, hogy itt a kórház falain belül ilyen menő dolgokkal lehet találkozni, és már egyből kialakult egy kapcsolódási pont, és akkor utána pedig elkezdtek játszani, több alkalommal bevitte a szemüveget, és a pszichológus kollega át tudta ezeket az élményeket alakítani a klasszikus szihés megsegítésben használt módszerekbe, és azt vették észre a nővérek, akik már korábban lemondóak voltak ezzel a gyerekkel kapcsolatban, hogy vele úgyse lehet majd semmit se csinálni, és csak csendes és visszahúzódó, hogy megjelent akár a klasszikus művészetterápiás foglalkozásokon is, egyre többet ült ki a társalgóba, és én számomra ez az egyik legszívmelengető történet, amit a virtuális valóság segítségével tudtunk csinálni, és ezért kezdtük el 5 éve ezt az egészet, hogy ilyen történeteket tudjunk hallani, mert nagyon fontos számunkra, hogy a technológia jó célú használatával el tudtuk indítani ezt a folyamatot a gyermekben, és tudtuk segíteni az egészségügyi dolgozókat, meg a szülőket, meg a gyerekeket abban, hogy könnyebb legyen neki ez az időszak.
Volt olyan, ahol ellenkező hatást értetek el, mint szerettetek volna? Vagy ez az, ami nem publikus, és úgyse fogjátok elmondani?
Egy ilyen gyönyörű sztori után ezt megkérdezni szerintem.
Hát figyelj, szerintem ez gyönyörű, de azért bennem van ilyenkor, hogy lehet, hogy nem minden ekkora sikersztori.
Vannak azért...
És ez nem csökkenti az értékét természetesen a munkátoknak, ezt hozzáteszem.
Abszolút. Én ilyen nagyon negatív hatásról, szóval amikor mondjuk azt mondták, hogy ez borzasztó volt, és hogy nem is akarják soha többet kipróbálni olyanról, nem... Hát nem is nagyon hallottam, és én sem tapasztaltam. Olyan, hogy nem szeretnék kipróbálni, azért az előfordul az esetek egy részében, mert pont ez a bezárkózás, pont ez az elfordulás miatt nem nyitott semmire se, nem hogy a technológiára. olyan volt még talán, hogy nem tetszett neki a játék, és akkor nem akartam már többször kipróbálni, de szerintem ez is normális. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon negatív dolgot én nem hallottam még szerencsére, viszont az, hogy nem akarják kipróbálni, azért az minden napokban előfordul.
Ez volt a jó válasz. Jelöljük meg. Ez a kampány, amit most csináltok nagykövetekkel, ennek mi a célja, vagy mit szeretnétek elérni? Mi a célja? Jó sok pénzt szerezni az alapítványnak nyilván.
A nagykövet kampánynak a célja elsősorban, hogy még több gyerkőchöz el tudjunk érni. Ugye kórházon belül is, akár még több magyarországi, vagy netelenten külföldi kórház pszichológusainak fel kell tenni a figyelmét, hogy amúgy létezünk, és ez is egy tök szuper lehetőség egy terápiához. A másrésztről pedig ugye az OnkoVR együttel akár iskolákba, gyerekotthonokba elvinni ezt a fajta ismeretterjesztést. Úgyhogy így végső során a célunk az, hogy még több gyerkőchöz el tudjunk jutni, ehhez ugye kellenek eszközök, OnkoVR szemüvegek.
Turkálhatok egy kicsit a zsebetekbe? Mennyibe kerül egy ilyen szemüveg? Vagy tehát, hogy így nagyságrendileg egy foglalkozást, ha megtartotok, annak mekkora eszközigénye van?
De egy eszköz, most mi a Quest 2-t használjuk, ez a legmodernebb, jó, az majd jönnek a kritikusok, és azt mondják, hogy nem, de hogy ez
igen,
egy elég...
Igen, mire kimegy ez az adás egy hét múlva, addigra már...
Ez egy elég modern eszköz, és pont ezért azért ennek van egy ilyen 140-150 ezer forintos költsége egy szemüvegnek. A kórházakban Oculus Go-kat találunk, ami szerencsére különböző együttműködések és partnerek segítségével azért nagyon sok áll rendelkezésünkre, és ezért sikerült betárazni, mert azok...
Nagyon sok az mit jelenti, több száz, vagy...
Nem, ez ilyen tízes nagyságrendben, ha. Szóval egy ilyen 20-25 darab várja azt, hogy tudjuk pszichológusok felé közvetíteni, majd bizonyos bővülések alkalmával. Szóval ebben nagy szerencsénk van, mert ezt az eszközt már nem gyártják. Szóval, hogy van egy emberi vonzata is, szóval a bosszúállók azok nagyon drágák, hogy egy ilyen csapattal dolgozhassunk együtt, és a mindennapokban ilyen szép dolgokat tudjunk csinálni. Meg ugye egy alapítványként működünk, szóval annak is vannak azért olyan költségei, amit muszáj kifizetni, de nagyon örülünk, hogy ennyi kedves és lelkes ember van, akik támogatnak minket az utunkon, és vagy adományformájában, vagy tárgyi adományformájában, vagy valamilyen szolgáltatásban segítenek minket abban, hogy előre jussunk. Kutatási lábat is szeretnénk fejleszteni, azon túl, hogy csak eljutni több gyerekhez, és eljutni új pszichológusokhoz, hanem olyan irányban is elkezdtünk kutakodni, hogy milyen más területeken lehet még felhasználni a virtuális valóságot, és pont most nyár folyamán ősszel lesz majd egy új játékunknak a bemutatása, ami az MR vizsgálat előtti szorongás csökkentésre lesz hivatott, és pszichológiai módszerekkel, illetve magával azzal, hogy körüljárhatják az MR-t, és egy ilyen átkeretezés képében akár gumilabdákat dobálhatnak a...
Tehát tök jó, nem csak egyszer élik át ezt a fél órás kattogást, hanem még egyszer. Ez.
Igen, de a kattogás sokkal kellemesebb akkor, hogyha gumilabdákat tudsz a csőbe dobálni, és mondjuk ezt egy ilyen játékos formában tudják megtenni ezek a gyermekek. És a kattogás még kellemesebb akkor, hogyha a csőbe kerülés után mondjuk ez az MR vizsgáló gép, ez átalakul egy űrhajóvá, és akkor különböző meditációs, mindfulness jellegű eszközökkel próbáljuk a gyermekek figyelmét úgy összpontosítani, hogy ez egy jobb élmény legyen. Illetve még az autizmus talaján próbálunk mozogni, ez egy hosszabb távú projekt azért, de azt gondoljuk, hogy az autista gyermekeknek is nagyon sok újdonságot tud tartogatni a virtuális valóság, ami nemzetközi szinten már viszonylag jól kutatott, több eredményünk van.
Tehát azok az autista gyerekek, akik a VR miatt lettek, azok már digitális szumit adtak nekik a szüleik, azokat fogjátok kutyaharapás szőrivel, vagy...
Igen, nem. Szóval ami nagyon fontos, hogy a mi alapítványunkban a szakmai dolgok az első rendűek, azért van egy óriási szakmai tímünk kutatókkal, PhD hallgatókkal, orvosokkal, hogy mindent a legmegfelelőbb körülmények között tudjunk biztosítani. Úgyhogy ezért is a kórházban sem kell félni attól, hogy most ez egy addikciót fog okozni, mert ez egy félórás foglalkozás, ami akkor van, ha mi bemegyünk, kipróbáljuk ezt az egészet, és utána pedig megmérjük, hogy milyen hatással értünk el. A pszichológusoknak a kezébe is azért adtuk, hogy megfelelő szakmai keretek között tudják használni, és ne csak lerakjuk mondjuk az osztályra, és bármikor kipróbálhassák a gyermekek. Pont ezért ez a szakmai mi voltunk, arra nagyon büszkék is vagyunk, meg szeretnénk is fenntartani a jövőben. De visszatérve az autizmusra, szóval a virtuális valóságnak ez a jelenlét tett létrehozó tulajdonsága, hogy gyakorlatilag olyan, mintha ott lennénk abban a környezetben, ez egy nagyon jó hatással lehet az autista gyermekeknek, aki például nagyon nagy szorongással tölti el akkor, hogyha mondjuk az osztályteremben jelentkezni kell, vagy az osztályteremben több gyermekkel kell együtt lenni, és pont ezért ilyen érzékenyítésképpen tudjuk ezeket használni úgy, mint például a különböző fóbiákban használják a virtuális valóságot.
Tehát csak hirtelen az jutott eszembe, nekem eléggé tériszonyom van, és volt régen egyik volt munkahelyemen egy virtuális valóság szemüveg, amivel fel tudtál menni nagyon magasra, le tudtál nézni, és tudtad tesztelgetni magad? Nem, köszönöm. Nem működött.
Itt Magyarországon is volt repüléstől való félelemmel kapcsolatos kutatás, illetve Oxfordban van egy dedikáltan erre fejlesztett program, ami a tériszonyosok számára egy ilyen üvegpallón kell végig sétálni egy ilyen áruházban.
Jó, ez akkor... nyilván nem volt semmilyen hozzáadott érték, egyszerűen csak felvetted a szemüveget, és nagyon magasan volt.
És akkor ezzel próbálják, és vannak, itt Magyarországon is én ismerek olyan pszichológust, aki például a fóbiákat specifikusan ezzel kezeli, hogy különböző virtuális valóság élményeket vetít le.
És akkor azoknál a gyerekeknél, akik mondjuk szoronganak az osztály terembeli közegben, ott egy virtuális osztályba rakják be őket?
Igen, gyakorlatilag egy ilyen virtuális videójátékot tudunk szimulálni, ahol mi tudunk állítani mindent, hogy hány gyerek legyen, azok mennyire legyenek aktívak, mennyire legyenek zajosak, és ezzel gyakorlatilag így lépésenként tudunk haladni abban, hogy segítsünk ezeknek az autizmussal küzdő gyermekeknek abban, hogy jobban megszokják, jobban tudják élvezni ezt a környezetet. A való világban is, és nem csak a virtuális világban.
Köszönöm a figyelmeteket. Az OncoVR támogatási linkjét berakom az adás leírásába. Jövő héten egy teljesen más témával jövünk vissza. Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit használni szoktatok. Legyen szép hetetek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.